23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus illata a lélek gyümölcseiből törelő, melyek a szeretet, az öröm, a békesség, a nagy lelkűség, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önuralom. Milyen jó olyan embert látni, akiben megvannak ezek az erények, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Nem könnyű követni Jézust, de az örök élet igéi nála vannak, mondta Ferenc pápa vasárnap délben. Augusztus 25-én a Szent Atya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel imádkozta el az úrangyala imádságot. A vasárnapi szentmise evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy a megpróbáltatások ellenére ki kell tartanunk Jézus mellett, hiszen egyedül ő tudja betölteni legmélyebb vágyainkat. A vallásszabadság mellett is kiállt, el a kezekkel az egyházaktól, mondta az ukrajnai eseményekre utalva. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a katolikus Karitász. Az első csomagokat hétfőn adták át a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte. A Legyen öröm az iskolakezdés című országos akciójuk szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Eddig több mint 7000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak, tette hozzá. A családokat felszereléssel vagy utalvánnyal segítik, hogy ne jelentsen számukra akkora anyagi terhet az iskolakezdés, mondta el az igazgató. Szent István napján elsősorban az államalapító királyunk által teremtett 1000 éves állandóságot és az alkotó embert ünnepeljük, jelentette ki az igazságügyi miniszter, amikor augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Budapesten. Ugyanis Szent István alapozta meg Magyarország immár több mint 1000 éves folyamatos államiságát, illetve olyat alkotott, amiből erőt és mintát meríthetünk saját életünk számára is, elsősorban a megmaradás képességét, közölte Tuzson Bence. Azért részesülnek kitüntetésben ezen a napon az arra érdemesek, mert az állam az alkotó ember iránt fejezi ki megbecsülését, tette hozzá. A miniszter úgy vélekedett, érdemes végig gondolni, milyen Szent István királyt ünneplünk augusztus 20-án. Volt, aki az erős vezetőt, volt, aki a szent királyt, és volt, aki a hadvezért látta benne. Egy erős kezű, szent vezetőre szükség is volt abban az időben, mert akkor még nem dőlt el, hogy Magyarország el tud-e indulni a keresztény országok útján, és nem dőlt el, hogy Szent István kezében tudja tartani az országot, fogalmazott Tuzson Bence. Csak együtt lehet mindenki sikeres, csak együtt tudunk előrébb jutni, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Sátor Aljóújhelyen a 4. összmagyar középiskolás táborban. Fülöp Attila leszögezte, az elmúlt időszak is példázza ezt. Sok volt a bizonytalanság a Covid, majd az utóbbi 2 évben a szomszédban zajló háború kapcsán. Az államtitkár úgy fogalmazott, nehéz ebben a helyzetben iránytűt találni, megtalálni azt, hogy hogyan lesz a holnap biztonságosabb. A Rákóczi Szövetség idei utolsó nagy táborában a politikus felhívta a diákok figyelmét arra, hogy a biztonságot csak az adja meg, ha másokkal együttműködünk és összefogunk. Ezt el lehet kezdeni a táborban, piciben is, mondta. Az államtitkár arra kérte a tábor lakóit, hogy a közös összekötő nyelven, magyarul beszélgetve, élményt és lehetőséget adva segítsék egymást. A közösségek összetartozása kapcsán Fülöp Attila Szent István munkásságára hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett, a maga korában a legnagyobb szervezetfejlesztő volt, hiszen minden konfliktust felvállalt azért, hogy a magyar állam létrejöhessen. Egy dologra tett fel mindent, hogy együttműködésben éljen az itt lévő törzsekkel és nemzetekkel, jelentette ki. Végül az időjárásról. Többnyire fátyol felhők lesznek felettünk, de a Dunántúl egyes részein erőteljessé válik a felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szelet a Dunántúlon és az északkeleti, keleti harmadban élénk, néhol erős széllökések kísérik. Zivatarok környezetében is megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Ennél néhány fokkal hűvösebb a szél, csendes, hidegre hajlamos északi völgyekben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. Csak Jézusnál találjuk meg az örök élet igéit, Ferenc pápa urangyalaimája. A Szentatya felhívásai és köszöntései a vasárnapi úrangyala elimádkozása után. Magyar Szentmise a pozsonyi koronázó dómban Szent István király ünnepe alkalmából. Molnár Tamás atya a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorának beszámolója. Jézusnál találjuk meg az örök élet igéit, Ferenc pápa urangyala imája. A tanítványokhoz hasonlóan mi is egyedül csak Jézusnál találhatjuk meg az élet teljességét, mert ő a mennyből alászállott kenyér, akinek örök életet adó igéi vannak, elemezte az évközi 21. vasárnap evangéliumi szakaszát Ferenc pápa. A tanítványokhoz hasonlóan nekünk sem könnyű megérteni az Urat, de ha befogadjuk kegyelmét a szentségek révén, ha vele maradunk az imádságban, ha csatlakozunk evangéliumához, ha követjük példáját az alázatban és a szeretetben, akkor megtapasztaljuk annak a szépségét, hogy Jézus a barátunk, fejtette ki beszédében Ferenc pápa. A vasárnapi evangéliumi szakasz Szent Péter híres válaszát mondja el nekünk, aki így szól Jézushoz. Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak.
È una espressione bellissima che testimonia l'amicizia, testimonia la fiducia che lo legano al Cristo assieme agli altri discepoli.
Szép válasz, kezdte beszédét Ferenc pápa, hozzátéve, hogy ez a nagyon szép kifejezés tanúsítja azt a barátságot és bizalmat, amely Szent Pétert a többi tanítvánnyal együtt Krisztushoz fűzi. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy Péter ezt a mondatot egy kritikus pillanatban ejti ki, mivel Jézus éppen befejezte egy beszédét, amelyben azt állította, hogy ő a mennyből alászállott kenyér. Ez nehezen érthető nyelv az emberek számára, és sokan, még a tanítványok közül is, akik idáig követték Jézust, most elhagyták őt, mert nem értették nyelvezetét. A 12 azonban nem távozott el. Ők maradtak továbbra is, mert Jézusban találták meg az örök élet igéit. Hallották őt prédikálni, látták a csodákat, amelyeket Jézus vitt végbe, és továbbra is osztoznak ő vele a mindennapi élet nyilvános pillanataiban és meghittségében. A tanítványok nem mindig értik meg, amit a Mester mond és tesz, folytatta beszédét Ferenc pápa. Olykor nehezen tudják elfogadni szeretetének látszólagos ellentmondásait. Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért. Irgalmasságának szélsőséges igényeit, radikalitását, hogy mindenkinek odaadja magát.
Non è facile per loro capire, ma sono fedeli.
Nem könnyű számukra, hogy megértsék, de hűségesek maradnak. Jézus válaszai gyakran túlmutatnak az általános gondolkodásmódon, túlmutatnak az intézményes vallás és a hagyományok kánonjain, olyannyira, hogy provokatív és kínos helyzeteket teremtenek. Nem könnyű őt követni, hangsúlyozta Ferenc pápa. Mégis az akkori idők sok tanítója közül Péter és a többi apostol csak Jézusban találták meg a választ az élet, az öröm és a szeretet iránti szomjúságukra. Csak Jézusnak köszönhetően tapasztalták meg az élet teljességét, amelyet kerestek, a bűn és még a halál határain is túl. Ezért nem távoztak el. Sőt, egy kivételével mindannyian, még a sok bukás és bűnbánat közepette is, mindvégig ő vele maradtak. A pápa ezután arra mutatott rá, hogy ez minket is érint.
E fratelli e sorelle, ciò riguarda anche a noi. Pure per noi, infatti, non è facile seguire il Signore, comprendere il suo modo di agire e fare i nostri criteri, i suoi esempi.
Nekünk sem könnyű követni az Urat, megérteni cselekvésének módját, magunkévá tenni kritériumait és követni példáit. Számunkra sem könnyű. Azonban minél közelebb vagyunk hozzá, minél inkább csatlakozunk evangéliumához, minél inkább részesülünk kegyelmében a szentségekben, minél inkább vele maradunk az imádságban, minél inkább követjük példáját alázatban és szeretetben, annál inkább megtapasztaljuk annak szépségét, hogy Jézus a barátunk, és annál inkább felismerjük, hogy egyedül őnála találjuk meg az örök élet igéit. A Szent Atya arra biztatott, hogy tegyük fel magunknak a kérdést. Mennyire van jelen Jézus az én életemben? Mennyire hagyom, hogy megérintsenek és provokáljanak a szavai? Mondhatom-e, hogy Jézus szavai számomra is az örök élet igéi? A pápa a kérdést a híveknek és saját magának is feltette. Tőled, fivérem, nővérem, azt kérdezem. Jézus szavai számodra és az én számomra is az örök élet szavai? Beszéde végén a Szent Atya a szűzanyához fohászkodott.
Maria, che ha accolto Gesù, verbo di Dio nella sua carne, ci aiuti ascoltarlo e non lasciarlo mai.
Mária, aki testében befogadta Jézust, Isten igéjét, segítsen nekünk, hogy meghallgassuk, és soha ne hagyjuk el őt.
Angelus Domini, nunciavit Maria, et concepite Spiritus Sancto.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A pápa imáiról biztosította a Majom himlő által sújtott Kongói Demokratikus Köztársaság lakosságát, és továbbra is kérte a hívek imáit minden háború befejezéséért. Nicaraguát a szeplőtelen szűz oltalmára bízta, majd erőteljes szavakkal emelte fel hangját az új ukrán törvény ellen. El a kezekkel az egyházaktól.
Desidero manifestare la mia solidarietà alle migliaia di persone colpite dal vaiolo delle scimmie, che costituisce ormai un'emergenza sanitaria globale.
Az Urangyala elimádkozása után Ferenc pápa szolidaritását fejezte ki azzal a több ezer emberrel, akiket a majomhímlő sújtott, amely ma már globális egészségügyi vészhelyzetet jelent. A Szent Atya imádkozik a fertőzött személyekért, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaság nehéz helyzetben lévő lakosságáért. Együttérzését fejezte ki a betegség által leginkább érintett országok helyi egyházainak, és arra bátorította a kormányokat és a magánipart, hogy osszák meg egymással a rendelkezésre álló technológiát és gyógykezeléseket, hogy senkinek se hiányozzon a megfelelő orvosi ellátás. A szűzanya kísérje Nicaragua szeretett népét. Ezután a Szent Atya a Nicaragua szeretett népéhez intézte a szavait. Arra bátorította őket, hogy újítsák meg a Jézusba vetett reményüket. Emlékezzenek rá, hogy a Szentlélek mindig magasabb rendű tervek felé vezeti a történelmet. A szeplőtelen szűz oltalmazza őket a megpróbáltatások idején, és éreztesse velük anyai gyöngétségét. A szűzanya kísérje Nicaragua szeretett népét. Hangzott Ferenc pápa fohásza az egyház üldözéstől szenvedő dél-amerikai országért. Ferenc pápa továbbra is szomorúan követi az Ukrajnában és az Orosz Föderációban zajló harcokat, és az Ukrajnában nemrégiben elfogadott törvények miatt aggodalom tölti el az imádkozók szabadságát illetően, mert aki valóban imádkozik, mindig mindenkiért imádkozik. Nem követel rosszat azért, mert imádkozik. Ha valaki rosszat cselekszik nép ellen, akkor ezért bűnös lesz, de nem követett el rosszat azért, mert imádkozott, szögezte le Ferenc pápa, kérve, hogy akik imádkozni akarnak, imádkozhassanak abban az egyházban, amelyet a sajátjuknak tartanak. Végül a következő felszólítással fordult az érdekeltekhez.
Per favore, non sia abolita diretta o indirettamente nessuna chiesa cristiana. Le chiese non si toccano.
Kérem, hogy ne szüntessenek meg egyetlen keresztény egyházat sem, se közvetlenül, sem közvetve. El a kezekkel az egyházaktól, nyomatékosította a pápa. Ferenc pápa arra az ukrán parlament által elfogadott törvényre utalt, amely a moszkvai pátriárkátushoz kapcsolódó helyi ortodox egyház betiltására vonatkozik. A Szentatya kérte, hogy továbbra is imádkozzunk a háborúk befejezéséért Palesztinában, Izraelben, Myanmarban és a világ minden más térségében.
I popoli chiedono pace, preghiamo, perché il Signore ci dia tutti la pace.
A népek békét kérnek, mondta nyomatékkal Ferenc pápa, és buzdított, imádkozzunk, hogy az Úr mindannyiunknak megadja a békét. A pápa végül köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat, külön megemlítve az Észak-Amerikai Kollégium új szemináristáit. Azt kívánta számukra, hogy örömmel éljék meg papságukat, mert az igazi ima örömet ad. Üdvözölte a mozgás és mentális kognitív fogyatékossággal élő fiatalokat, akik részt vesznek a befogadás stafétáján, hogy megerősítsék, az akadályok legyőzhetők.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen. Ahol vagy magyaró, tündökrő csillaga, ki voltál valaha, országunk istápja.
Magyar Szent Mise a pozsonyi koronázó dómban Szent István király ünnepe alkalmából. Molnár Tamás atya a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorának beszámolója.
Augusztus 20-án Pozsonyban, az egykori koronázó városban, immár hagyományosan a koronázó dómban gyűltünk össze Szent István királyunkat ünnepelni. Abban a városban, mely magyar nemzetünk eddigi történelme során a leghosszabb ideig, 3,5 évszázadon keresztül volt Magyarország fővárosa. Abban a városban, mely ekkor a pozsonyi vármegye székhelyeként fontos nyugati bástyát is jelentett, és ahol ezen az ünnepen 2024-ben elmondhattuk azt a fohászt, amit néhány héttel ezelőtt pozsonyi közösségünk erdélyi zarándoklata és körútja alkalmával közel 1000 kilométerrel arrébb, a keleti végeket jelentő, történelmi Csík vármegyében fekvő Gyimesbükk templomában találtam. Istenünk, köszönjük a csodálatos paradicsomi otthonunkat, add, hogy boldogan és hálaadással éljünk a nekünk szánt javakban és időben, másokat is részesítve a tőled kapott javak gazdagságából. Csodálatos érzés volt a sok kilométernyi utazást megtéve olyan imakártyára bukkanni, melyen a fohász elolvasásához és megértéséhez sem idegen nyelvi tudásra, sem tolmácsra nem volt szükség, melyet nem mesterséges intelligencia fordított át, hanem az ott élők anyanyelvén íródott, mi pedig ugyanúgy az anyanyelvünkön olvashattuk, a szívünkkel is értettük. 10 évvel ezelőtt római tanulmányaim után kerültem Pozsonyba, 2014. júliusában. Így idén már 11. alkalommal lehettem házigazdája, pozsonyi magyar katolikus lelkipásztorként a Szent István napi ünnepi szentmisének. Minden évben, még a világjárvány árnyékában is, szép számban gyűltünk össze a közös ünneplésre. Ám idén, bár Szlovákiában nem volt munkaszüneti nap, az eddigieknél is többen. Becslések szerint 800 körülien töltöttük meg a főegyházmegye székesegyházát. Koncelebráló paptársak, minisztránsok, énekkarosok, lovagrendi tagok, cserkészek, népviseletbe öltözöttek, a Mária Légió és más imacsoportok tagjai, vendégek és helyiek, gyerekek, fiatalok, családok, szépkorúak, nem csak magyarok és nem csak katolikusok imádkoztunk együtt a Szent Misén, melyen a liturgikus zene szolgálatát Pálmai Árpád egyházzenész látta el. Legyünk mi most az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk imádkozni úgy, ahogy elején imádkoztak, lesz honnét erőt és bizalmat merítenünk. Idéztem Mincenti József néhai bíboros hercegprímást a homíliában. Szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől, egy évezrednyi szenttől, Szent István királytól volt, van alkalmunk tanulni. Szűz Máriának ajánlott népként nem szabad nem megtanulnunk imádkozni. Nem szabad nem megtanítani a gyermekeket, az unokákat, a dédunokákat, vagy akár, ugyanis ez utóbbi is megtörténhet, a szülőket, nagyszülőket, dédszülőket imádkozni, azaz beszélgetni a Jóistennel, hálát adni neki annyi mindenért. De nem csak a prédikációban hangzott el buzdítás az ima fontosságáról, hanem már az ünnep előtt, 9 napon keresztül a világhálón elérhető 9-edünkkel is hangsúlyoztuk az ima nélkülözhetetlenségét. Mert ima nélkül az életünk csak homokra épített ház lesz, fogalmaztam az ünnep evangéliumához kapcsolódóan. Ima nélkül a család ingatag alapja is nagyon könnyen, és talán gyorsan megmutatkozik. Egy ima nélküli közösség az ostoba ember építkezését utánzó próbálkozás maradt csupán. Az ima partnert, az Istent megtagadó népként nem lehet kiállni az idők viharait, s aztán egyáltalán nem kell meglepődni azon, ha egyszer csak minden összedől és romhalmazzá válik. István király fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben a 10 fontos pont egyike az imádság megtartásáról szól, ebből is idéztem a koronázódomban elmondott beszédemben. A folytonos imádkozás, a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled. Megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Buzdít minket is, első szent királyunk. A templomot megtöltő ünneplő testvérek emlékezetébe idéztem, hogy a Ferenc pápa által meghirdetett imádság évében járunk. Ezzel készülünk a 2025-ös jubileumi szent évre. S akár a szentmisén résztvevőkként, akár a rádióműsort hallgatókként, magunkkal visszük az imádság fontosságának gondolatát. Ha futó tűzként szétvisszük az imával kapcsolatos tapasztalataink örömét, ha imádkozó nemzet maradunk, ha másokért is imádkozó keresztényekként fogjuk élni a mindennapjainkat, akkor nem kell félnünk, hogy a szilárd alapot, a sziklát bárki vagy bármi kihúzza alólunk, sem látható, sem láthatatlan ellenség. Még történelmi törések, váltakozó ideológiák, hitüket vagy nemzeti önazonosságukat cserben hagyó, vagy csupán közömbössé vált testvéreink sem tántoríthatnak el minket attól a missziós küldetéstől, hogy imádkozva, imádkozni tanítsunk másokat, hogy együtt imádkozzunk megmaradásunkért és másokért is, hogy az ima szálaival összefűzve Istentől soha el ne szakadjunk. És nagyasszonyunk és apostoli szent királyunk közbenjárását is kérve, mint több halhatatlan lelket megmentsünk az örök boldogságra. Szent misénkben a nagyon kedves magyar énekek közt nemzeti imánk, a himnusz is felcsendült, csak úgy zengett a pozsonyi koronázódóm. A szent misét követően az egymásra figyelés és vendégszeretet jegyében főként piros, fehér és zöld színű papírokban kínált maffinok mellett beszélgethettünk kötetlenül tovább, örülve egymásnak az összetartozásnak, melyre nem csak nemzeti ünnepeinken, de a mindennapokban is szükségünk van.
Molnár Tamás atya a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorának beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. október 11-én elhangzott műsor ismétlését hallják, amelyben Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival Ézsau és Jákob történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és titeket is, gyerekek. Egy imádsággal fogjuk kezdeni a mai alkalmat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Isten egyszülött fia, örök ige, taníts meg engem igaz nemes lelkűségre. Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, mint az téged megillett. Adni latolgatás nélkül, harcolni nem ügyelve, sebeimre, gondozni pihenést nem keresve, magamat egészen föláldozni, és érte jutalmat sohasem várni. Legyen nekem elég az a boldog tudat, hogy szent akaratodat mindig teljesítem. Ámen.
Mai alkalmat egy mesével kezdem nektek, lehet, hogy már hallottátok többen. Egy szegény ember elmegy a vásárba, hogy eladja a lovát. Útközben találkozik valakivel, aki tehenet vezet maga mellett. Gondolja a szegény ember, lesz majd te otthon, s elcseréli a lovát a tehénnel. Megy tovább, lát egy embert, aki birkát tart. Gondolja, hogy milyen jó lenne egy birka, megnyírne, s lenne gyapjú a háznál. Elcseréli a tehenet a birkára. Megy tovább, lát egy libás embert. Milyen jó lenne egy liba, lenne tollunk bőven. Gondolj, ha a szegény ember, és elcseréli a birkát a libára. Már majdnem beér a városba, amikor lát egy embert, akinek a tyúkja ott kapirgál a mezőn. Ó, ha lenne tyúkom, adna minden nap tojást. El is cseréli a libát a tyúkra. Végül lát egy embert, aki egy nagy zsákot cipel. Mit cipelsz, hé? Kérdi. Egy zsák hullott almát. Hogy örülne, ha a feleségem egy zsák almának? Milyen finom almás rétes sütne belőle? Gondolja az ember, és elcseréli a tyúkot a hullott almára. Mivel is indult el a szegény legény a vásárba, Zéti?
Egy lóval.
Így van, egy lóval, és mivel tért haza? Mit vitt haza a feleségének, Lilike?
Egy zsák hullott almával.
Azzal tért haza. Mit gondoltok, hogyan fogadta a felesége, amikor a lovat elcserélt egy zsák hullott almára? Zéti?
Egyáltalán nem örült.
Hát valószínűleg nem örült. Miért nem örült a felesége, Zétike?
Mert egy zsák almánál sokkal többet ér egy ló.
Így van, tehát nem csinált valami jó vásárt azzal, hogy a lovat egy zsák hullott almára cserélte. Sokkal kevesebb dolgot vitt haza, mint amivel elindult eredetileg a vásárba. Jártatok-e már esetleg ti hasonlóképpen, hogy valami értékes dolgot elcseréltetek valami kevésbé értékesre? Lilike?
Hát nekem olyan volt, hogy volt nekem egy ilyen karkötőm, és azt odaadtam barátnőmnek, ő meg cserébe adott valami csokit, vagy mást. Nem volt nagyon értékes.
És nem utólag jöttél rá, hogy ez nem volt olyan nagyon jó csere.
Igen.
Hát ez könnyen megtörténhet, amikor hirtelen elcserélünk mondjuk valamit, és utána jövünk rá utólag, hogy ez nem is volt olyan nagyon jó csere. A Biblia is tanít bizony erre bennünket, mégpedig Ézsau és Jákob történetével, hogy mi is az, ami számunkra fontos érték, és mi az, amire nem érdemes elcserélnünk fontos dolgokat. Ábrahám fia Izsák felnőtt és megházasodott, feleségét Rebekának hívták, és nem sokára Ikár fiaik születtek, akiket úgy hívtak, hogy Ézsau és Jákob. Ézsau vadász lett, sokat járt a mezőre, az erdőbe, nagyon-nagyon sok finom ételt készített azokból az állatokból, amiket a vadászat során elejtett. Jákob pedig inkább otthon, a konyhába, az édesanyja mellett segédkezett a ház körül. Egyszer Ézsau éhesen ment haza a mezőről, Jákob pedig éppen ebédet főzött, és kért Ézsau az ebédből. Milyen érzés az, amikor éhesek vagyunk, és esetleg éhesen megyünk haza? Lilike?
Hát szerintem nagyon rossz érzés, mert amikor az ember enni akar, akkor hát enni is kell, mert akkor nem lesz jól, meg fájni fog a feje, vagy a hasa, és az azért nem olyan jó érzés, mert olyan, mintha beteg lennél.
Zéti?
Fáradt vagy, és közben gondolod, hogy milyen jól lehetne abból most enni.
Milyen lelki állapotban vagyunk olyankor, amikor éhesek vagyunk? Nyugodtak vagyunk? Türelmesek vagyunk? Lilike?
Nem vagyok annyira türelmes, hanem inkább akkor egy kicsit rosszabb szoktam lenni.
Hát igen, feszültek vagyunk, nem tudunk más dologra odafigyelni például. Így van, ezt használta ki Jákob, mert azt mondta a testvérének, hogy ad neki egy tál ételt, ha cserébe neki adja elsőszülöttségi jogát. Szerintetek ez helyes cselekedet volt Jákob részéről? Fannika?
Szerintem nem.
Mi lett volna szerinted a helyes viselkedés az ő részéről?
Szerintem az, hogy odaadja neki a tálételt, és nem kéri el tőle a elsőszülöttségi jogot.
Mert egy jó testvér az hogyan viselkedik a testvérével? Lilike?
Mert egy jó testvér az, hát ha van valami baj, akkor gondoskodik róla, ad neki ennivalót, innivalót, meg hogy tudjon enni.
Zétike?
osztozkodik, és segít a másikon.
Így van, ez mondjuk nem biztos, hogy mindig sikerül, tudom én ezt, testvérek között, de azért alapvetően megpróbálunk segíteni a testvérünkön, a családon belül, a családtagjainkon, és ugye nem azon kezdünk el gondolkodni, hogy vajon mit kérhetnék cserébe, ha én adok valamit. Hát mivel Ézsau nagyon-nagyon éhes volt, és ahogy az előbb mondtátok, amikor valaki éhes, akkor nem gondolkodik, és nem gondolja át, hogy mi fog történni azután, amikor már jól lakott. Ézsau nagyon-nagyon könnyelműen elfogadta Jákob ajánlatát, és odaadta az elsőszülöttségi jogát egy tálláncsért. De mi is az az elsőszülöttségi jog? Miért volt jelentősége abban az időben ennek, Zéti?
Hogy abban az időben, aki az elsőszülött volt, az kapta meg a minden vagyont, és hát a többiek az kevesebbet kaptak, maximum annyit, hogy ott maradhattak nála még egy kevés időre élni.
Pontosan így van, ügyesen megfogalmaztad, Zéti. Az ő tekintélye sokkal nagyobb volt a testvéreinél, tehát az első szülöttségi jog az azért nagyon fontos dolog, mert minden az övé lett, mindent ő örökölt, fontos kérdésekben ő döntött, és a testvérei engedelmességgel tartoztak neki, de ugyanakkor ez azt is jelentette azért, hogy felelősséget is ő vállalt mindenkiért, és a család az abban az időben sok embert jelentett. A saját családtagjai mellett bizony gondoskodnia kellett a szolgálókról, a szolgáknak a családjáról. Tehát azért ez egy nagy feladat és nagy felelősség, és éppen ezért az Isten ehhez általában segítséget is adott annak, aki az elsőszülöttségi jogot megkapta, mégpedig az elsőszülöttségi áldást. Ezt az áldást az édesapa adta át a fiának, mikor már közeledni érezte a halálát, imádkozva kérte az áldást Istentől a fiára. De mi is az az áldás? Az áldás Isten cselekvése, amellyel oltalmáról, vezetéséről biztosítja a megáldott személyt. Isten áldását az apák adhatták át a fiaiknak. Ézsau volt tehát ebben a történetben az áldásnak a várományosa, és éppen ezért nagy feladat várt rá, vezetni a családot Isten szándéka szerint, Isten barátjának lenni, miként a nagyapja Ábrahám és apja Izsák is. De ugye ebből a történetből úgy tűnik számunkra, hogy Ézsau nem tartotta azért ezt olyan nagyon fontosnak, mert hiszen könnyelműen elcserélte egy tálláncséért ezt az elsőszülöttségi jogát. S telt múlt az idő, Izsák már közel érezte halálát, így elküldte Ézsaut, hogy ejtsen el egy vadat, készítsen belőle ételt, hogy megállthassa őt, hogy ő kaphassa meg az első szülöttségi áldást. Ezt Rebeka meghallotta, és mivel ő szerette volna, hogy Jákobod áldja meg Izsák, ezért gyorsan készített egy tál ételt, és beküldte Jákobot Izsákhoz. Ugye ezzel könnyű dolga volt, mert Izsák már öreg volt, és nem látott jól, meg nem is hallott jól, és állatbőröket rakott Jákob karjára, hogy hasonlítson Ézsaura, és ezzel megtévesztették Izsákot, aki nem vette észre a csalást, és Jákobot áldotta meg. Helyesen járt el szerintetek Rebeka Jákob édesanyja? Zéti.
Nem, mivel valójában Izsák kapta volna meg a áldást.
Így van, ő lett volna ennek a jogos örököse. Mit kellett volna tennie Rebekának szerinted, Zéti?
Szerintem azt, hogy nem csinálta volna ezt, hanem Jákobot nem így segíti ebben, de...
Így döntött, így van, majd mindjárt beszélünk róla, hogy ezt az Isten miért is engedhette meg, de először arról beszéljünk, hogy szerintetek hogyan fogadta a hírt Ézsau? Mit érezhetett, amikor hazament a vadászatból, hogy megcsinálja ezt az ételt, és közben kiderült, hogy már Jákobot megáldotta Izsák? Mit érezhetett ő akkor, Fannika?
Szerintem akkor neki nagyon rossz lehetett.
Hogyan érezhette magát, Zéti?
Rosszul érezte magát, és szerintem nagyon-nagyon mérges volt az öcsére.
Hát ez így is történt, nagyon megharagudott Jákobra, pedig korábban ő maga adta oda ugye könnyelműen ezt az elsőszülöttségi jogot, de mégis azért, amikor ezt megtudta, hogy Izsák megáldotta Jákobot, nagyon-nagyon mérges volt, és olyannyira, hogy Jákobnak menekülnie is kellett, mert féltek attól, hogy valami baj lesz. Ézsau Istentől nagy méltóságot kapott az elsőszülöttséget, és ezzel Isten különleges párfogását is. Azonban ő nem becsülte sokra nagy hivatását, és Isten barátságát sem, elcserélte egy tál lencsére. Jákob, noha csalásért később keményen megfizetett, tovább vitte családjában az isteni áldást, és Isten barátságában halt meg, utódaiból nagy nép lett, a zsidó nép, akik közül később Jézus megszületett. És akkor most térjünk arra vissza, hogy szerintetek miért is engedte meg az Isten, hogy bár csalással, de Jákob szerezze meg ezt az áldást. Gondoljatok arra, hogy milyen ember lehetett Ézsau, és milyen ember lehetett Jákob. Zéti?
Ézsau ilyen sokkal ilyen vadabb természet volt meg. Hát, és Jákob pedig... Hát ő otthon szokott lenni, és ő ilyen finomabb ember volt.
Így van, Zéti, nagyon ügyesen megfogalmaztad. Valószínű, a Jóisten azért engedte azt meg, hogy Jákob csalással megszerezze ezt az elsőszülöttségi jogot, mert Jákobnak a szíve sokkal közelebb állt az Istenhez, és ugye az előbb hallottátok, hogy az ő utódaiból született meg Jézus, tehát tőle származik a Messiás. És ugye ez fontos volt, hogy egy tiszta szívű ember leszármazottja legyen. Isten mindannyiunknak felajánlja az ő barátságát, és azzal, hogy gyermekeivé fogadott bennünket, nagy méltósággal ajándékozott meg bennünket is. Isten az ő barátságával áldását is nekünk ajándékozza. Ez az áldás azt jelenti, hogy ő mindig velünk van, segít a mindennapokban, és gyakran észre se vesszük, hogy milyen apró dolgokban is jelen van az Isten. És fontos kérdés a mi életünkben is, nem csak az Ézsau meg a Jákob életében, hogy mennyire becsüljük meg ezt a barátságot. Mikor élünk méltóan Isten barátságához? Lili?
Hát, ha szót fogadunk neki, vagy hát úgy értem, hogy mondjuk követjük a példáit, hogy mondjuk szeretjük egymást, hogy legyünk kedvesek egymással.
Aztán, Zéti?
Járunk a templomba, és például a másikkal kedvesek vagyunk, és nem várunk tőle ajándékot is ezért.
Aztán eszetekbe jut-e még valami, hogy mikor vagyunk mi méltóak az Isten barátságára, hiszen ő mindannyiunknak a barátja szeretne lenni, mert mindannyiunkat, amikor megkeresztelnek, az Isten közelébe kerülünk. Csak kérdés az, hogy becsüljük-e ezt a barátságot annyira, amennyire az Isten szeret bennünket. Jó, akkor ha most nem jut eszetekbe semmi más ezzel kapcsolatban, akkor én mondok nektek egy pár ilyen helyzetet, ami akár veletek is előfordulhat az iskolába, és azt gondoljátok végig, hogy mi lenne méltó ebben a helyzetben az Isten barátságához. Gyurka véletlenül meglökte a bögrét, leesett és összetört. Épp nem volt ott senki, nem látta senki, arra gondolt, azt is mondhatná, hogy nem ő volt, hanem mondjuk a macska lökte le. Lilike, mi lenne ebben a helyzetben a helyes cselekedet? Megtehetné azt, hogy ő erről nem szól senkinek, hogy ő törte össze?
Megtehetné, de inkább én a helyeset választanám, amikor inkább elmondanám, hogy én voltam, mert akkor szerintem nem haragudnak annyira.
Így van. Miért fontos az, hogy igazat mondjunk akkor is, ha senki nem lát bennünket? Fontos egyáltalán, hogy akkor is igazat mondjunk, amikor senki más nem lát? Zéti?
Igen, mert ha hazudunk is, az a, még ha meg is gyónjuk a lelkünkbe, azért nyomot hagy, hogy...
Így van, nagyon ügyesen mondod, Zétike, mert hogy ugye nekünk a bűnbocsánat szentségében azért megvan az a nagy ajándékunk, hogy megbánhatjuk a bűneinket, és a Jóisten nekünk megbocsájt, de bizony, bármit is teszünk, ugye annak mindig lenyomata van esetleg a másik emberben, akivel rosszat tettünk, de akkor is, hogyha senki más nem is látja, a Jóisten ugye mindig látja a mi szívünket, mi az, ami vezérel bennünket, és az nekünk lesz rossz. Mi az, ami megszólal bennünk olyankor? Mikor érezzük azt, hogy valamit nem jól csináltunk? Mi szólal meg akkor bennünk? Zéti?
Hogy mikor például ugyanilyen esetben, hogy valami rosszat csinálok, például a szennyest eldobom, és vagy a zsebkendőt, és kérdezi anya, hogy én voltam-e, és azt mondom, hogy nem.
És olyankor utána hogyan érzed magad, Zétike?
Hát, eléggé rosszul.
És mi az, ami miatt rosszul érzed magad?
Hogy hazudtam, és másnak kellett így fölvennie helyettem.
Így van, érzed azt, hogy az nem igazán volt jó dolog, amit csináltál. Ezt úgy hívjuk, hogy lelkiismeret, és a lelkiismereten keresztül bizony az Isten szól a lelkünkben. Tehát innen érezzük azt, hogy valami nem jó, mert a lelkiismeretünkön keresztül az Isten szól hozzánk, és érezzük azt, hogy az a dolog az nem volt jó, függetlenül attól, hogy látta-e valaki vagy sem, hiszen a Jóisten ő ugye mindent lát, és mindig ott van velünk. Na, egy másik egy ilyen helyzet. Kati későn ér haza az edzésről, épp akkor, amikor kezdődött a kedvenc filmje a tévében. De még nem írt leckét, s másnap dolgozatot írnak nyelvtanból. Mit tanácsolnátok? Mi lenne neki a helyes viselkedés? Palika?
Először csinálja meg a leckét, és aztán még lehet, hogy belebír nézni a kedvenc műsorába.
Pontosan. Miért fontos az, hogy először a leckét csinálja meg? Lili?
Mert ha nem csináljuk meg a leckét, akkor kaphatunk rossz jegyet is, de főleg a dolgozatot nem tudjuk megcsinálni.
Ha végig gondoljuk ezt a mai történetet, akkor azt látjuk, hogy Ézsau csak a tálláncsére figyelt, amit éppen akkor látott, és érezte az illatát. Istent nem látta, sem az áldást, ami ugye ezzel veszített. Tudtok-e olyan dolgot mondani, amit nem látunk, és mégis létfontosságú a mi életünkbe? Lili?
A szeretet.
Zéti?
Oxigén.
Hát bizony a levegő, vagy az oxigén, nem látjuk, de azért mindannyian tudjuk, hogyha nem lenne oxigén, akkor nem lenne élet, és mégis ugye azt érzékeljük, vagy inkább így mondom, hogy nem is érzékeljük, tehát nem látjuk a levegőt, vagy például a szeretetet, és mégis tudjuk, hogy létfontosságú az életünkben. Fontos-e szerintetek az, hogy tudjunk várni dolgokra? Teljesülhet-e azonnal minden kívánságunk? Fannika?
Nem.
Mert?
Mert mondjuk, hogyha megkéred anyukádat, hogy készítsen neked mondjuk palacsintát, arra is várni kell, vagy bármi másra.
Miért fontos az, hogy tudjunk várni? Lili?
Hát, hogy legyünk türelmesek, mert utána végül úgyis megtörténik, mert nekem már volt olyan, hogy akartam egy ilyen szép pólót kapni, amit már kinéztem először, és nem abban a hétben kaptam meg, hanem egy hónappal utána, de ugyanannyira örültem neki, hogy végül teljesült, amit szerettem volna.
Így van, tudtál neki örülni. Velünk is előfordulhat sokszor az, hogy Isten láthatatlan jelenléte elhalványodik számunkra, eltávolodunk az Istentől. Mi az, ami segíthet bennünket, hogy visszataláljunk az Istenhez? Zéti?
Például, hogyha valaki mással jót teszünk.
Így van. Vagy hogyha arra gondoltok, hogy ti már ugye voltatok elsváldozók, és a Szent Jónásban megbánhattátok a bűneiteket. Tehát az ugye nagyon fontos számunkra, hogyha eltávolodunk az Istentől, akkor mindig van lehetőségünk arra, hogy visszatérjünk hozzá, hiszen a Szent Jónásban letehetjük az összes ilyen bűnünket, amivel eltávolodunk az Istentől. Hogyha végig gondoljátok a mai történetet, milyen üzenetet hordoz ez számotokra? A mai világban is fontos, ugye, hogy az ószövetségi történetek is számunkra tanulságosak legyenek. Nektek milyen üzenetet hordoz ez a történet? Zéti?
Hogy mielőtt elcserélünk valamit, gondoljuk meg, hogy melyik ér igazán többet.
Így van. Ha az Isten közelségére gondoltok, ott van-e valamilyen üzenete számotokra, Fannika?
Járjunk rendszeresen szentmisére, meg imádkozzunk sokat.
Így van, ezek abban segítenek, hogy ne távolodjunk el az Istentől, és az ő barátságát élvezhessük minél tovább. Köszönöm nektek a mai alkalmat. Egy imával zárjuk le ezt az órát.
Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus Krisztus által küld el nekünk a Szent Lélek országát. Segíts minden embert, hogy felismerjen téged, Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson melletted. Ámen.
Az Atya,
a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nem sokára éjfél lesz, és a himnusz hangjaival elbúcsúztatjuk a napot. Éjszaka napközben elhangzott műsoraink ismétlésével és hírekkel várjuk Önöket. Nem sokára Szabó Magda Fürelis című regényének 9. részét hallják, majd lelkiségi sorozatunkban Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 13. része hangzik el. Egy óra után a kora esti hírmondót, a sporthíreket és az egyházi híreket hallgathatják meg. 2 óra után jelentkezik egészségügyi magazin műsorunk ismétlése, melynek vendége dr. Fejér Bence, az Egri Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosa, aki egyebek mellett a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahang vizsgálatokról ad ismertetőt. 3 óra után Közélet című műsorunk hangzik el ismét. Ebben az Ökumenikus Segélyszervezet tanszergyűjtő akciójáról, az akteleki sumünnepről és a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkájáról szólunk. 4 óra után zenei összeállításunk hangzik el. Hamarosan éjfél, és a himnusszal befejezzük a mai adást. Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. A bemondót Bércesi Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus nem azért lépett be a mennybe, hogy többször áldozza fel magát, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna Krisztusnak szenvednie. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. Kedves testvéreim, valahányszor egy oltár vagy templom ünnepét üljük, ha őszintén és figyelmesen veszünk részt, s ha áhítattal és igazán átéljük, ami a kézzel épített templomban történik, mindannyiszor lelkünk szentélyében éri el beteljesedését az ünnepség. Nem valótlant mondott ugyanis az, aki így szólt, Isten temploma szent, továbbá nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó szent lélek temploma? Ezért hát, kedves testvéreim, mivel megelőző érdemeink nélkül Isten kegyelméből lettünk Isten templomai, lehetőségünk szerint buzgolkodjunk Isten segítségével azon, hogy Uruk templomában, vagyis mi bennünk, ne találjon senki kivetni valót, tanított Szent Ágoston. Keserves fáradozás emberi természetünk földies vonásait korrigálni. Még a keresztények sem dicsekedhetnek túlságosan nagy eredmények keletéren. De mégis van egy bizonyosságunk. Egyszer viselni fogjuk a mennyei ember arcvonásait. Egyszer lényünk kettősége átadja a helyét a jó egyértelműségének. Egyszer megszűnik fölöttünk a rossz hatalma. Egyszer majd arcvonásunk nem Ádám profilját tükrözi, hanem Krisztusét. Kétségtelen, hogy mi magunk nem fogjuk megteremteni ezt az új embert, de megteremti majd az Isten. Urunk, te élő kövekből akarsz örök hajlékot emelni fölségednek, és ezek az élő kövek a te választottaid. Légy segítségére könyörgő népednek, és add, hogy egyházad nem csak külső nagyságában, hanem belső életében is gazdagodjék és növekedjék.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy jut juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.